korán elkezdtünk foglalkozni az UML-re. Most már kezd olyan családias légkör kialakulni. Szóval egyébként hát minden tiszteletem a maguké, hogy hajlandóak még lejárni. Ez egy nagyon nagy elszántságra van. Szóval magukban valami van. Na mindegy. Szóval, ugye így hagytam abba, elmondtam, hogy tulajdonképpen mi is tartozik az UML-hez, és hát mi volt a gyökere az UML-nek, talán emlékeznek rá, hogy azt mondtam, hogy ugye végül is nem azért találták ki az UML-t, mert ez a három fickó, Sri Amigos, így is szoktam őket hívni, ugye a Rambo, a Búcs, meg a Jefferson. Meg van a GOF, a Gengó Fóra, hallottak esetleg ezekről a Gamma féle társaságot, ugye a Bizánkat, majd fognak tanulni a következő árbiolgatók, a következő fél évben szoftver technikákban, tervezési munkákban, mert a szakirányban is állunk. Lényeg az, hogy itt ezeknek van ilyen művésznek, Gengó Fóra, Sri Amigos. Szóval kellemes népség, tehát ugye úgy közelükben sikerült jutni a félre ilyen embereknek, az általában jó. Szóval normális emberek ezek, tehát nem valamilyen hülye
tudós. Na, úgyhogy ezek azért találták ezt az egészet ki, mert mondtam, hogy a különféle túlgyártók, tehát ilyen fejlesztő eszközgyártóknak, mindegyiknek megvolt a maga szabványa, a maga hát szabványa, szóval az, amit ő csinált, és egy-egy cég az egész egyszerűen beszorult egy-egy ilyen eszköz mögé. És akkor, hogyha az eszközgyártó tönkrement, vagy nem folytatta tovább, és így tovább, akkor a cég egy csomó anyagát elvesztette, és ezért okvetlenül szükség volt egy elegendően erős szemantikára, amelyik mentén ezeket az anyagokat át lehetett cserélni. Persze nyilvánvalóan aztán kitaláltak hozzá szabványt is, ami XML alapon működik, majd én is fogok róla beszélni, van az XMI. Tehát az ilyen data interchange. Pont azért, hogy át lehessen vinni standard módon az egyik helyről a másikra, amit kialakítottunk. Na jó, hát akkor nézzük. Mi az, amire az UML nem terjed ki? Tehát ne várjuk tőle. Hát például ő nem egy programnyelv. Tehát olyasmi kell, amivel egy programnyelv rendelkezik, az nincs. Ő nem eszköz. És ahogy ígértem, ő nem egy fejlesztési folyamat. Ugyanis ahhoz, hogy fejlesztési folyamat legyen, ahhoz egy csomó dolgot kellene még hozzáadni, és hát ahogy itt írom is, hogy ezek nagyon sok mindennel összefüggnek az alkalmazási területtel, a cég szoftverfejlesztési kultúrájától kezdve mindenfélével. Igazából vannak bizonyos konvergenciák, de konszenzus nincs ebben. A Rational Unified Process az egy ilyen módszertan, egy javasolt módszertan, nem rossz, majd meg fogjuk nézni, tehát ez is az anyagunk egy része. Majd meglátjuk, hogy mit lehet kihozni belőle, de az nem része az UML-nek. No, hát akkor következő. Itt van az UML struktúrája. Ez csak azért, ezt tőlük vettem ki, hogy néz ki, hogy épülnek egymásra a különböző szabványok. Kérem szépen, középen van az infrastructure, egy infrastruktúra, ezt core-nak is szokták nevezni, és köré épül a szuperstruktúra. Hát igazából, amit mi UML-nek nevezünk, és az UML címszó alatt használunk, az valójában ez a szuperstruktúra. Valójában az infrastruktúra és a szuperstruktúra szétválasztása, ez csak az UML 2-nél jelent meg, tehát a korábbi változatokban az UML 1 pont akármennyibe, ez így nem volt szétszedve, és egyébként a magyarázata az, hogy ez az infrastruktúra, ez az az alap core UML készlet egyébként, amivel az egész UML le van definiálva. Tehát ugyanis az UML végül is hát egy önleíró nyelvnek tekinthető, ugye egy modellező nyelv, egy olyan nyelv, amivel önmagát is le lehet írni. Pontosabban igen, hát ennek a legszigorúbb belső része, ez az infrastructure-nek a core része, ezt úgy hívják, hogy MOF. Meta Object Facility, és tulajdonképpen definiál egy olyan nyelvet, amin le van írva saját maga, és ez a nyelv olyan, hogy ezen leírható minden egyéb, mindenféle ilyen nyelv, például az UML is. Ez nagyon érdekes, igazából a masteren megyünk ebbe bele, ott van nekünk ilyen meta modellezéssel kapcsolatos kurzusunk. Én itt csak föl fogok majd villantani belőle egy-két apróságot mindenféle kötelezettség nélkül. Tehát nagyon borzasztó izgalmas dolog. Minden esetre mi az egésszel így fogunk foglalkozni, számunkra ez egy és egy oszthatatlan dolog lesz. Csak hát akik ide eljöttek, azok megérdemlik azt, hogy egy picit komolyabb képet kapjanak. Hoppá, hő, de megszaladt. Ez nagyon nem frankó ez a... Ja. Jó. Az UML struktúra package-ekre szervezve, ez egy másik nézet. Lényegében úgy vannak szervezve, hogy tehát két nagy részből áll a kompozit struktúrák, tehát összetett struktúrák, komponensek, illetve a telepítés. Tehát ezek lényegében a szerkezet, tehát ráadásul az implementációhoz közeli szerkezet leírások vannak benne, illetve itt vannak a viselkedések, és hát a viselkedések különböző típusai vannak itt package-ekbe sorolva, és hát ugye középen természetesen az osztályok. Mi kizárólag az UML-nek a diagram formájával foglalkozunk. Ugyanis, ahogy a nyelve is, neve is mondja, ez egy language. Ez egy nyelv, és ahogy említettem volt, ez meglehetősen szigorúan van leírva, mégpedig olyan szigorúan van leírva, hogy majd itt utalni fogok rá, hogy milyen trükkökkel és technikákkal. A lényeg az, hogy alapvetően mi a grafikus dolgaival foglalkozunk. És az UML az valójában egy gráf, egy UML diagram, egy gráf topológia nélkül. Tehát az, hogy hogy vannak elrendezve az elemek, az nem érdekes. Némi apró megszorítást figyelembe véve, ez igaz az, hogy végül is egy osztálydiagramot úgy rajzolunk föl, ahogy akarunk. Tehát annak különösebb jelentősége, hogy mi van balra, meg jobbra, meg fönn, meg lenn, az nincs. Vannak bizonyos bevett szokások, de ettől eltérhetünk. Vizuál relációk vannak benne, hát három ilyen reláció van, az egyik a connection, tehát össze vannak kötve UML modellelemek, hát tört vonalas összekötetést szoktunk alkalmazni. Lényeg az, hogy az jelent valamit, hogyha össze vannak kötve. Nyilvánvalóan, hogyha ez folytonos vonallal van, vagy szaggatottal, és a nyílhegy ilyen, meg olyan, meg amolyan, akkor az mást jelent. Tehát annak más a szemantikája. És már most szeretném elmondani, drága kollégák, maguk ezt borzasztóan meg fogják érteni, hogy ez egy szabvány. Tehát, hogyha így szaggatott vonal, szimpla nyíllal van összekötve két doboz, akkor az jelent valamit. Ha folytonos vonallal van és szimpla nyíl, az mást jelent. Tisztázzuk, jelenthetne azt is, amit a hallgató úr gondol, de nem azt jelenti. Na most ebből nagyon sok vita szokott kibontakozni, hogy de én így gondoltam. Na most, ha úgy gondolta volna, akkor oké, a gondolat az rendben van, de azt így kell leírni. Szóval nagyon egyszerű, hangsúlyoznám, ez egy szabvány. Most én itt a tárgy keretében azt mondom el, hogy mi van a szabványban, és maguknak pedig ezt kell betartani. Azt, hogy mi is baromi okosak vagyunk, és mi is ki tudnánk találni egy új szabványt, de persze, hogyne, csak azt senki nem ismeri rajtunk kívül. Ha beszélni akarunk a másokkal ebben a szakmában, akkor meg kell tanulni azt a nyelvet, és aki sajnos nem tudja, hogy a szaggatott vonal ilyen háromszög alakú fejjel mit jelent, hát az annak nem lesz jó dolga. Na, úgyhogy ez volt a connection. A containment az megint egy nagyon egyszerű vizuális reláció. Az egyik dobozba belerajzolunk egy másikat például. Vagy az egyik dobozba beleírunk szövegeket, ugye akkor az fontos, hogy benne van és nem mellette. Tehát ennek van jelentősége. És bizonyos körülmények között a közelség egy fontos dolog. Elképzelhető, hogy egy vonalra ráírunk valamit, ráadásul nem mindegy, hogy melyik végére írjuk a vonalnak mondjuk azt a számot. Tehát egyfajta ilyen, hogy mondjam, közelség az fontos. A grafikus szerkezetek, amiket használunk, nagyon minimális. Nagyon-nagyon minimális. Használunk időnként ikonokat, hát ezek általában baromi egyszerű ilyen, egyszerű ábrák, majd fogják látni pálcika ember, meg ehhez hasonló szerkezetek. Ezeknek a mérete elvben fix, és a formája is fix. Normálisan 2D szimbólumokat használunk, tipikusan négyzetet, valami téglalapot, volt, hogy lekerekített sarokkal, van, hogy nem lekerekített sarokkal, ennek is megvan a magyarázata, és akkor ugye használjuk a közöttük levő összekötetéseket, és hát stringeket, rengeteget. Na most ilyen egy ábra, ezekből áll, és kész. Tehát végül is a jelkészlet nem túl nagy, ezekkel fogunk foglalkozni. A diagramokon előforduló dolgokra hát a következőt kell mondani, hogy van olyan, hogy ném. A ném, tehát a megnevezés, ugye tudják jól, hogy a dolgoknak ahhoz, hogy beszélni tudjunk róla, nevet kell adni. Ez az elnevezés az mindig egy nagyon érdekes dolog volt, hogy nevezek el, és maga a neve a dolognak valójában segít abban, hogy igazából megértsük azt a dolgot. Régi probléma a középkortól kezdve, Aquinói Szent Tamástól kezdve például nagyon sokan foglalkoztak azzal, hogy a neveknek mi a jelentésük. Ha már itt tartunk, akkor ennek a kis szűk társaságnak elmondhatom, hogy nem tudom, maguk nem gondolkoztak el azon, hogy az almát miért almának hívják. De mondok én rosszabbat, tehát például vegyünk egy fogalmat, mondjuk egy igét, mondjuk azt, hogy ül. Most tudjuk, hogy mit jelent. Na most, hogyha veszük az ül igét, akkor melyik az a főnév, amelyiket leginkább az ülhöz tudunk kapcsolni? Főnév. Hát, mondjuk a szék. Na igen, de hogyha a székhez kötünk egy igét, ami úgy alakilag hozzá kapcsolódik a székkel, az egészen mást jelent. Szóval a kérdés az az, hogy az ül meg a szék, ugye ezek alakilag teljesen távol állnak egymástól. Hát a szótárban is jó messze vannak egymástól, semmi nem is hasonlítanak egymásra. A kérdés például az, hogy miért nem lehet ezeket valahogy közelebb hozni? Miért nem lehet egy olyan nyelvet kitalálni, ahol ezek a fogalmak így logikailag jobban összetartoznak? Ugye? Marha jó lenne, egyszerűbb lenne. Egyébként voltak is kísérletek ilyen mesterséges nyelvek létrehozására. Ez részben azzal függ össze, hogy hát keresték Isten nyelvét. Igen, hogy az megint egy régi teória, hogy Isten milyen nyelven beszélt Ádámmal és Évával. Mert ugye természetesen magyarul mondják a magyar őstörténet kutatók, mások szanszkritra, meg mit tudom én milyen nyelvekre hivatkoznak, de tulajdonképpen egy jó kérdés, hogy hát milyen nyelven. No, pláne ugye akkor még nem is esett szét a sok-sok nyelv, mert az csak majd ugye a bábeli torony után következik, tehát mi lehetett az a nyelv, és ez egy jó kérdés, hogy... Szóval magyarul az, hogy minek nevez, és de ennek van egy másik dolga, hogy tulajdonképpen ezt a nyelvet igazából Ádám definiálta. Nem tudom, hogyha olvasták a Bibliát, ugye akkor ott úgy van, hogy az Úr az Ádám elé hajtja az állatokat, hogy megnevezze őket azok természete szerint. Tehát már a Biblia környékén foglalkoztak az elnevezéssel. Na most ebből viszont az következik, ugye, hogy hát az Úr használta az Ádám terminológiát, no persze hát az Úr irányította Ádám viselkedését, az nyilvánvaló. De hát magyarul a megnevezés, azt, hogy hogyan hívjuk a dolgokat, az mindig izgatta az embert, és ez egy nagyon komoly filozófiai probléma. Elnézést erről a kis kitérőért, de hát egy ilyen kis kultúrtörténeti előadás talán hasznára válik a társaságnak. Szóval magyarul megnevezés, a név az végül is egy egyedi azonosító egy adott névtéren belül. Hát hogy csak nevezni, tehát a nevén tudjuk nevezni a dolgokat. Beszélhetünk a címkéről. A címke az valami string, amit egy grafikus elemhez hozzá tudunk kapcsolni. Hát a név, akár nyugodtan a név mellé is kapcsolhatjuk, tehát semmi probléma nincs. A címke egyáltalán, tehát nem szükséges, hogy okvetlenül azonosítson, valahogy hozzá kapcsoljuk. És hát beszélhetünk a nótról, a megjegyzésről, ilyen kutyafülű dobozokat rajzolunk, és ebbe tetszőleges megjegyzéseket írhatunk. Na most az UML-ben van három kiterjesztő mechanizmus, mert emlékeznek rá, akik odafigyeltek rám, hogy az UML az nem egy lezárt nyelv, hanem az egy nyitott nyelv, pont azzal a céllal, hogy ki tudjuk terjeszteni kívánságunk szerint. És ez a három kiterjesztő mechanizmus, a constraint, a stereotípia, meg a tagged value. Ezeket nagyon-nagyon szépen lehet használni. Hát a korlátozás az azt jelenti, hogy egy elemhez hozzá kapcsolok valamiféle szemantikus korlátot. Igen, hát ahogy a neve is mondja, valami jellemzőt, korlátot. A sztereotípia az annyit jelent, hogy önmagában az UML elemkészlet az nem biztos, hogy elegendő ahhoz, hogy tehát elegendő szelekciót biztosít. Mondok valamit, ugye, hogy UML osztály van, az rendben van, ezt mindenki tudja, de például elképzelhető, hogy én szeretném valahogy megjelölni azokat az osztályokat, akikből mondjuk entity B-nek lesznek. Vagy azokat az osztályokat, amelyek az input-outputtal kapcsolatosak. Ezeket én külön meg akarom jelölni. Most én hogy tudom megjelölni? Most persze játszhatok olyat, hogy a minden egyes osztálynak, amelyik az input-outputban benne van, a nevét úgy kezdem, hogy IO akármilyen osztály. Ezt lehet, de ennél valószínűleg egy jobb megoldás az, hogy adok neki egy sztereotípiát. Tehát azt mondom, hogy ez egy input-output sztereotípia alá tartozik, és mindenkit, akit én úgy kedves, számomra kedves, azt én megjelölöm ezzel. Tehát ez a sztereotípia, és a tagged value az pedig tulajdonképpen egy property, egy névértékpáros, amit hozzárendelhetek bármelyik elemhez. Most, ha ezt figyelembe vesszük, akkor a sztereotípia tulajdonképpen egy olyan speciális tagged value, amiben csak név van, és nincs értéke. Az értéke, ha úgy tetszik, egy bool, hogy ez a tulajdonság igaz. Tehát egy spéci névérték, spéci tagged value-nek tekinthető a sztereotípia. Na, itt nézzük ezt a kis ábrát, és akkor ezen van minden, mert ez neki maguknak így lett kigyártva. Ugye miről van szó? Van egy event queue osztályunk. Az event queue osztályunkhoz kapcsolódik egy overflow, és az event queue osztályunknak van két művelete, ugye add meg remove. Az első az az, hogy az addhoz hozzá kapcsolok egy constraintet, egy korlátozást. Ugye a korlátozás arról ismerszik meg, hogy kapcsolzárójelek közé tesszük, és szaggatott vonallal hozzákötjük ahhoz az elemhez, amelyikhez hozzá akarjuk kapcsolni. Itt szemmel láthatólag ez az addhoz kapcsolódik, és azt mondjuk, hogy ordered, hát ez egy viszonylag standardnek tekinthető korlátozás, ugye ez azt jelenti, hogy ez az event queue az összeadás után is rendezett marad. De ezt a szemantikát én mondtam neki, és azt, hogy itt milyen szemantikát és milyen leírást engedek meg, hát ez egy jó kérdés. Erre egyébként az UML definiál egy constraint language-et, egy OCL nevű object constraint language-et, amelyik egy nagyon szép nyelv. Szintén, aki majd hozzánk jön masterre, az majd megismerkedhet a nyelvvel. Nagyon klassz dolgokat lehet vele csinálni. Például olyan pej és posztkondíciókat, meg egyebeket le lehet vele írni. Emlékeznek rá, mikor beszélgettünk erről. Tehát meg lehet fogalmazni logikai állításokat rajta. És például ilyen constrainteket is lehet. Mert lehet ide bonyolultakat is írni, nem csak olyat, hogy rendezett marad. A következő fogalom a sztereotípia. A sztereotípia például itt van, ez az exception. Ugyanis elképzelhető, hogy én bizonyos osztályokat egész egyszerűen be akarok kategorizálni az alá, hogy exception. Ezt a Jávában úgy szokták, hogy ugye valami tararam exception. És akkor ránézünk a nevére, és látjuk belőle az utolsó tagja exception, hogy akkor az egy exception jellegű dolog lesz. Na most, de ez csak egy Java konvenció, valójában én hívhatnám Gézukának, meg Lajoskának, elnézést kérek a Gézukától, meg Lajoskáktól, tehát úgy hívhatok én egy osztályt, ahogy akarok, csak akkor, hogyha én ezt ellátom mondjuk egy exception sztereotípiával, akkor egyszerűbb lesz az élet. Tehát, és ennek azt a nevet adom, hogy overflow. Tehát az exception az mindig ilyen két kacsacsőr között van. Elvileg ez a két kacsacsőr, ez valami francia karakter, ahol egy karakter a két kacsacsőr, de mindegy, a UML leírások elfogadják a szimpla kacsacsőröket is. Tehát úgy értem, hogy két kacsacsőr karakter, tehát nem kell a kettős karakter. Na, hát ez a sztereotípia. Fogjuk használni néhány helyen a sztereotípiát, majd mutatok rá példát. És egy tagged value például ez itt. A tagged value, ugye, ahogy mondtam, egy névérték páros, hát a név az, hogy version, az értéke az, hogy 3.2, magyarul én adtam ennek az event queue-nak valami verziószámot, ez tulajdonképpen egy tagged value, hát névérték páros. Ezt hozzárendelhetném, mit tudom én azt, hogy magasság. És akkor magasság 73 centi. Hogy mi 73 centi, végül is tök mindegy, egy a lényeg, én hozzárendeltem egy ilyen tagged value-t. Na most ezekkel a tagged value-kkal, sztereotípiákkal és constraint-ekkel csodát lehet tenni, mert ezek azért lesznek borzasztó jók, mert amikor elkészül egy ilyen modell, hát miért csinálunk egy ilyen modellt? Például azért, hogy a modell alapján generáljunk kódot. Nem tudom, ilyet már csinálta? Ki az, aki csinálta, aki UML-ből kódot generált már? Oké, köszönöm. Az már nagyszerű. Tehát, lényeg az, hogy UML-ből lehet kódot generáltatni. Tisztázzuk, persze, nem fogja a matrix invertáló algoritmus nekünk kitalálni, szó nincs róla. De azt, hogy nekünk nem kell azzal izzadni, hogy az öröklési hierarchiát beírjuk, meg megcsinálja nekünk a fejléceket, meg berakja az attribútumokat helyes láthatósága. Tehát egy csomó dolgot megír helyettünk. És itt jön a baromi nagy trükk, hogyha én ilyen sztereotípiát, constraint, meg tagged value-t használok, és én írom a generátort, a kódgenerátort, akkor nekem baromi nagy előnyöm van, mert én olyan kódgenerátort írhatok rá, amilyet én akarok. Tehát például lehet az, hogyha én sztereotípiával, mit tudom én, az exception-nel ellátom, akkor hozzáadja a nevéhez egyből azt, hogy exception, és akkor a megszokott Java világ fele mentünk el, és nem léptem ki abból. De ez kismiska, ennél sokkal bonyolultabbakat lehet, mert elképzelhető, hogy az ilyen tagged value-kból, meg exception-ökből én egész bonyolult generálási szabályokat tudok kihozni. Például lehet azt, én láttam ilyet a saját szememmel, hogy le volt írva néhány ilyen tagged value, meg exception, és akkor volt egy asszociáció, és az asszociációnak egyik oldaláról vett objektumban letárolt tagged value-k alapján generált, mit tudom én, 6 darab HTML oldalt, valami megadott minta szerint, és így tovább. Tehát igazából már semmi köze nem maradt az eredeti UML ábrához, mert ezekkel a kiterjesztésekkel tulajdonképpen olyan szemantikát, olyan értelmet tudtunk adni a dolgoknak, amik teljesen sajátosak lettek. Tehát magyarul a nyelvhez, ha én írom a compilert, vagy nekem is módonban áll beleírni a compilerbe, akkor csodákat tudok készíteni. És hát ezek mindennapi dolgok, ezek működnek. Na jó, menjünk tovább az UML-be. Kérem szépen, itt van a mi kis műsorunk a elkövetkezendő időszakra. Na, ne ijedjenek meg tőle. Ugye mondtam, diagramok vannak struktúra, illetve viselkedési diagramok, és akkor ezeken fogunk végigmenni. Valamit mindegyikről fogunk mondani, van amiről kicsit többet, van amit kevesebbet, itt fogjuk kezdeni baloldalt, és akkor majd valahogy végigmegyünk rajta. Hát kezdjük a class diagrammal, ugye itten most elkezdjük, bezöldeztem, és akkor nosza rajta, nézzük meg, hogy mi is történik a class diagramban. Ugye a classról tudjuk, mert a bevezetésben már megegyeztünk, hogy a class is valójában egy olyan objektum, aki egy ilyen faktoriként működik, és képes magát megpéldányosítani, egy objektum gyár, és tartalmazza egyfajta specifikációt arra, hogy hát hogy is nézzen ki az az objektum példány, amit mi szeretnénk belőle. Igen, vannak neki attribútumai, illetve operációi. Na most a class, azt szintén már mutattam, hogy normálisan úgy néz ki, hogy három részből áll ez a doboz. A legfelső névben, a legfelső dobozban a név van, utána az attribútumok, és alatta pedig az operációk. De természetesen az UML meg lehetővé teszi, hogy kimarad valamelyik doboz. A nevet általában nem szoktuk kihagyni, de attribútumot vagy operációkat igen. akkor lehet még hozzácsapni plusz dobozokat, aki akar, föl lehet osztani 4-5 részre, abba bele lehet írni, amit tetszik. Mondjuk a Toldi első énekét egész nyugodtan, ha valaki úgy gondolja, hogy ide tartozik, miért ne. Tehát, na most itt van két különböző leírás, ez ijesztgetésnek szánom. Ugye ez egyfajta analízis szint, ami azt jelenti, hogy amikor elemzek, tehát létrehozok egy induló modellt, akkor még egy csomó dolgot nem tudok. Van valami private window, ez ráadásul egy abstrakt osztály lesz, ennek van egy mérete, meg egy visibility, tehát egy láthatósága. És akkor van a megjelenítés és az eltüntetés művelet. És később, mikor már eljutok az implementációig, akkor ott már olyan ilyen szintű leírás lehet adni, hogy a size az legyen egy publikus attribútum, aminek a típusa area, és az induló érték a 100x100-as. Tehát ha nem adok meg semmit, akkor ez. A visibility az egy protected változó lesz, boolean, akkor itt bevezetek még egyebeket, tehát látszik, hogy sokkal több van ezen az ábrán, mint az előző, mert hiszen többet tudok, mert most már ott tartok, hogy szeretnék programot csinálni, szeretnék kódot generálni belőle, ahhoz pedig ez önmagába véve még nem igazán elég. Szóval magyarul különböző szintek lehetnek, azt, hogy éppen milyen kell, hát olyan, amilyet használunk. Nézzük az első dobozt, a name compartmentet, a name, tehát a név doboz. Ebbe három dolog állhat, ha van sztereotípia, a név, meg a propertik. Hát, ha vannak. Ha italikkal van szedve a név, akkor az azt jelenti, hogy abstrakt, az abstraktról ismerjük, hogy micsoda. Lehet ide ilyen ikont is tenni, ennek megvannak a szabályai, nem érdemes vele foglalkozni. Ugye ez egy sample class, az a neve, hogy sample class, a sztereotípiája az, hogy stereotype, ebbe két tagged value van, az egyik az, hogy az ódorja, tehát a szerzője a Jane, a másik pedig, ez tulajdonképpen a tagged value-nak egy speciális esete, a leaf, hát nem a leaf önmagában, hanem az, hogyha egy bool értékű lenne a tagged value, akkor elég, ha csak a nevét írom le. Kiírhatom, hogy tagged value, tehát leaf egyenlő, mit tudom én, igaz, de az egyenlő igazt, azt nem írom le. Hát az. Szóval ezzel gyakorlatilag átment egy másik sztereotípiába. Na most a standard sztereotípiák, amelyeket az UML használ, abból elég sok van, vagy egy tucat. Én ezt nem hozom el, tehát olyan sztereotípiák, amiket az UML megmondja, hogy micsoda. Az egyik legfontosabb sztereotípia, már most elárulom, az interfész. Ugyanis az UML-ben külön az interfészre nincs egy speciális dolog, jel. Az van, hogy egy osztály, és hogyha a sztereotípiája az, hogy interfész, akkor attól kezdve az egy interfész lesz. De mondjuk ezt leszámítva, két dologról mégiscsak érdemes megemlékezni. Az egyik a utility, a másik pedig a metaclass. Mi az a utility? Kérem szépen, a utility, jó. A utilityhez egy picit vissza kell mennünk oda, hogy statik. Emlékeznek erre? Ugye, Jávában megy. Tehát mi az, hogy statik? Egészen biztosak benne, hogy tudják. Ugye egy statik attribútum, vagy egy statik metódus, tehát egy operáció, az nem a példányhoz kapcsolódik, hanem az osztályhoz. Na most, ugye mi van akkor, hogyha nekem például szükségem van egy matematikai, hát egy osztályra, aki, vagy egy pontosabban egy objektumra, aki tudja a matematikai függvényeket. Olyan szép függvényeket, hogy színusz, koszínusz, arkusz, tangens, meg mit tudom én egyebek, mindenféle. Honnan veszek én ilyet? Hát ugye lehet, hogy van egy ilyen osztályom, és akkor én azt megpéldányosítom. Na most kérdezem én, hogy érdemes egy ilyen matematikai osztályt megpéldányosítani? És külön hány példányt csináljak belőle? Hát gondolják meg, hogyha kiadom egy ilyennek, hogy meghívom a színusz 23,5 fokra, hát akárhányszor hívom, meg mindig ugyanazt fogja adni. Tehát tök fölösleges ebből sok példányt csinálni. Elég belőle egy, sőt eljuthatunk odáig, hogy kár is példányosodni. Hát hogyha a metódusok az osztályhoz vannak rendelve, akkor majd az elvégzik. Abszolút fölösleges példányosítani, mert nem a példányt használom, hanem a benne levő funkciókat. Na most az UML azt mondja, hogy a utility az, aminek, ilyen, aminek csak statikus attribútumai és statikus operációi vannak. Hát lényegében mindig gondoljanak az ilyen matematikai dolgokra. A metaclass az, ahogy a neve is mondja, ugye az osztályok fölött álló valami, egy olyan osztály, amelyiknek a példányai osztályok lesznek. Ez a nyelvekbe, programozási nyelvekbe metaclass nagyon ritkán implementálnak. Látott valaki olyan nyelvet, amiben volt olyan, hogy metaclass? Hát aki Smalltalkot használta, az igen, az láthatott, a Smalltalkban van ilyen, hogy metaclass. De egyébként nem nagyon szokták megimplementálni. A metaclassokkal leginkább a fejlesztés során találkozunk, amikor vannak olyan szintű osztályaink, amelyeknek a példányai majd osztályok lesznek. De később a fejlesztés során. Tehát ilyenek előfordulnak. Sőt, mondok egy egyszerűbbet, mondjunk példát klászra. Ugye a klásznára egy példa az, hogy személy, vagy az, hogy autó, vagy az, hogy mit tudom én, hintaló. Szóval ugye ezek klászok. De akkor tulajdonképpen az a, ez a személy, autó, hintaló, ez minek a példánya? Hát miből csináltunk most példányt? A klászból, nem? A klászból, mint egy UML fogalomból, úgy igaz? Tehát a klász, mint UML fogalom, az egy olyan valami, aminek a példányai lesznek az általunk használt klászok, igaz? Tehát tulajdonképpen az a klász, amiről én beszélek, az valójában egy metaklász. Na, mindegy, nem ragozom tovább, mert ebbe belebontulunk. Igen, majdhogy nem, de pontosan majd megállunk a végén, elmondom, megállunk egy szinten. Úgyhogy nem folytatjuk tovább. Pontosan az önleírással áll ez kapcsolatban. Na menjünk, attribútumok. Kérem szépen, valójában az UML 2 azt mondja, hogy az attribútum az egy property, tehát valamiféle tulajdonság, ami úgy jelenik meg, hogy birtokolt attribútum, és a property az igazából egy strukturális jellemző. Szóval az UML ezt mondja. Hogy néz ki általában? Itt van az attribútum általános képlete. Mielőtt nagyon megijednének, azért nézzük meg, hogy mi van benne. Normálisan egy attribútumnak van neve, és opcionálisan lehet neki mondjuk típusa. Nézzünk itt egyet. Egy attribútum úgy néz ki, hogy name, kettős pont, string. Ugye ez mindenki számára világos, van egy string, aminek name a neve. Akkor lehet olyan, hogy én hozzá kapcsolok valami multiplicitást, ugye szögletes zárójelek közé, azt mondom, hogy ez egy kételemű tömb. Tehát tömbet tudok csinálni. Akkor egyenlőségjel után, amit nem kötelező alkalmazni, meg tudok adni default értéket. Ugye van egy magasság, ami integer és default érték 5. Most a név elé tudok tenni egy láthatósági jellemzőt, majd mindjárt megnézzük, hogy ez micsoda. Ugye hát egyszerűen ki lehet találni, a plusz az azt jelenti, hogy public. És ilyen lehetőségem van egy slash, tehát egy tört vonal alkalmazására, és ha tört vonal, akkor ugye arról van szó, hogy az örökölt, tehát valami őstől átvett attribútum. És utána lehet mindenféle egyéb jellemzőt hozzárakni, ilyen property modifier, azt lényegében constraintként minősül, tehát ide például kapcsol zárójelek közé simán odaíratom, hogy read only, ez azt jelenti, hogy ezt ugye nem lehet megváltoztatni. Na most például miért jó egy ilyen read only constraint? Gondolják meg, hogyha én minden egyes attribútumhoz generáltatok get és set metódusokat, akkor ami ridonlé, ahhoz nem generáltatok szetet. Tehát ilyen baromi egyszerű. Tehát ez lehet egy értelme ennek. Na, elmondtam azt hiszem a lényeget, és hát igen, itt jön az attribútumok, ugye a public az plusz, a protected az hashmark, a private minusz és a package az tilde. Annyit szeretnék elmondani, akkor, hogyha nincs ott a jel, akkor ez azt jelenti, hogy a láthatóság nincs feltüntetve, de ez nem azt jelenti, hogy nem definiált, no, pláne nem azt jelenti, hogy public. Az UML korábbi verzióiban ez mindig vita kérdése volt, hogyha nincs ott előtte semmi, akkor az public, vagy nem definiált, vagy micsoda. Most csak azt mondjuk, hogy nem tudjuk, hogy milyen, nincs rajta. Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ezek a public, protected, private és package elnevezések, ezeknek az UML szemantikája nem pontosan ugyanaz, mint a Jávának a szemantikája. Főleg a protected-del van baj, ugyanis a Jávában emlékeznek rá, a protected-nek van egy ilyen package-es korlátozása is, azután véget ér a package-nél. Summa summarum, itt egy picit ez más. Tehát az egyes programnyelvek nem szükségképp így implementálják meg, mondjuk a hétköznapi esetekben persze így. Hát ha megnézzük az attribútumokat, ugye, na egy nagyon fontos dolog, akkor alá van húzva az attribútum neve, illetve az egész sor, az azt jelenti, hogy class scope. A class scope pedig ugye magyarul azt jelenti, hogy statik, igaz? Mert az osztály hatáskörébe tartozik. Tehát például itt van ez az A osztály, aminek van egy kis A int egyenlő nulla kezdőértékű attribútuma, akkor ha feltételezzük azt, hogy van két példányunk belőle A1 és A2, akkor mennyi lesz az A attribútum értéke? A1 vagy A1 és A2. Például ez egy tipikus feladat, szoktam ilyet adni, ugye A1.A az pontosan ugyanaz, mint ez az A, hiszen nem a példányhoz van rendelve, hanem az osztályhoz, az egyenlő A2, tehát az A2A megint csak ugyanez az 0 plusz 3, tehát az A az 3. Ehhez hozzáadunk akkor még 4-et, ebből levonunk 2-t, tehát akkor 3 meg 4 az 7, ebből 2 az 5, tehát összességében egyetlen egy A van, ami a jól számolom 5 lesz. Kész, és nincs külön A1 meg A2A. Hát ezt akik nincsenek itt, azok majd fognak számolni ilyenkor mindenfélét, érdekes dolgokat. Hát maguk nem, mert maguk itten nagyon tudják. Na kérem, akkor szünet után mennénk tovább. Nos, kollégák! Hát akkor nézzünk különböző módosítókat, tehát ilyen property modifiereket. Ugye a read-only-ról már volt szó, a subset módosító az lényegében annyit jelent, hogy az attribútumoknak valamiféle részhalmaza szerepel. Tehát például egy leszármaztatás során a leszármazott osztályba az ősosztály attribútumainak valami részhalmaza szerepel. Tehát mit tudom én, van mondjuk egy olyan osztályunk, hogy törpe, és akkor, vagy van egy olyan, nem osztályunk egy törpe, hanem van mondjuk egy olyan, valahol egy attribútum, hogy törpe, és akkor annak lehetnek a konstansai a törpék, és akkor ennek valami leszármazottjában például szerepeltetjük, mit tudom én, az éhes törpéket, és akkor annak már csak három eleme lehet, mert mit tudom én, a tudor nem éhes, vagy nem zabál állandóan. Szóval én például ilyenre gondolok. A union az egy érdekes dolog, az a fölszármazás esetén fordul leginkább elő. Tehát képzeljék el, hogy leszármazott osztályokban van valamiféle attribútum, és akkor az ős osztály attribútumát meg úgy definiáljuk, hogy az nem egyéb, mint a leszármazott osztályok attribútumainak összessége. Hát előfordulhat az is, hogy nem föntről lefele megyünk, hanem lentről fölfele. Redefines az azt jelenti, hogy a property-t újra definiáljuk, Az ordered az azt jelenti, hogy ez rendezett, tehát valamiféle rendezettség van rajta. Nyilvánvalóan akkor, hogyha ordered, akkor valószínűleg valami multiplicitása is van. Ha egy eleme van, akkor nem érdemes az orderről beszélni. Majd itt lesz mindjárt szó a kollekciókról. A unique azt jelenti, hogy megint csak a kollekciók esetében, hogy egyedi értékek vannak benne, és hát általában pedig valami expression-t, tehát kifejezést lehet megadni. És akkor itt jönnek a kollekciók. Az UML ezzel a négy kollekció típussal dolgozik, és ez a négy kollekció típus, hát attól függően van meg, tehát attól függően definiált, hogy ordered vagy unique érték van. Ugye a set, a halmaz az olyan kollekció, amelyik is unique, tehát minden elem egyedi benne, és a rendezettség az nem igaz rá, tehát a halmaz elemei nem rendezettek. Akkor, hogyha az ordered is true, tehát igaz, akkor az ordered setről, rendezett halmazról beszélünk. Akkor, hogyha se nem rendezett, se nem unique, az a klasszikus bag, ugye, ugyanaz az elem többször is előfordulhat benne, és akkor, hogyha nem unique, de rendezett, akkor pedig egy sequence. Egyébként ugyanezeket használja az OCL, tehát az Object Constraint Language-ek és a különböző kollekciókra. Enumeráció. Az UML képes enumerációkat is attribútumként kezelni. Természetesen, hogyha definiálunkni akarunk enumerációt, akkor az UML-ben például így néz ki. Tehát itt definiáltuk mondjuk a visibility típusokat, azt a négyet, amit eddig beszéltünk. De például, hogyha az a feladat, hogy UML-be definiáljuk az évszakot, akkor az úgy néz ki, hogy enumeration, évszak, és itt van, hogy tavasz, nyár, ősz, tél. Vagy ugyancsak itt már az előbb elhangzott a törpe, mint enumeráció, akkor enumeration, törpe, szende, szundi, tudor, vidor, hapszi, morgó, kuka. Oké? Szeretném, ha világos lenne, hogy ilyet szoktam kérdezni. Tehát például fölírok egy olyat, majd ilyen feladatokat fogunk megoldani, vizsgán, hogy fölírok egy olyat, hogy algebrailag fölírok egy ilyen szelekciót, egy változó, hát ugye tudják mi az, ugye amikor bárok van, határolom az előforduló értékeket, az lényegében egy enumeráció, és azt mondom, hogy rajzolja le ezt UML-be. Ugye akkor tudni kell, hogy mi az értelme annak az algebrai kifejezésnek, tudni kell, hogy ezt UML-be hogy kell lerajzolni, ennyi. Nincs benne semmi bazi nagy tudomány, csak át kell alakítani az egyiket a másikra. Na most az is lehetséges, ami itt van jobb oldalt, az egy alternatív leírása az enumerációnak, és azt mondom, hogy enumeration literal, tehát az enumeráció konstansa, és akkor azt mondom, hogy private, és megmondom, hogy a visibility kindnak ez egy eleme. Tehát magyarul mondhatnám azt, hogy enumeration literal, szundi, kettős pont törpe, aláhúzva, itt azért húzzuk alá, az egész aláhúzósdi, ugye az előbb már megjelent, amikor a class scope attribútumról beszéltünk. Itt tulajdonképpen, hogyha példányokról van szó, akkor szokott megjelenni az aláhúzás. Na most itt is, tehát ez nem véletlenül van aláhúzva, hanem ez az aláhúzás azt jelenti, hogy ez egy példánya ennek az enumerációnak. Mert nagyon fontos dolog, hogy ezek az enumerációs példányok, ezek ráadásul normál körülmények között singletonként jelennek meg. Singleton, erről hallottak már? Singleton az olyan objektum, aminek egyetlen egy példánya van. Gondolják meg, hogy az enumerációkval kapcsolatban, ez is egy alapvető tervezési minta, jövőre majd lesz szó róla a következő fél évben. A singleton egy olyan minta, ami pont azt mondja meg, tehát azt biztosítja, hogy egy objektumból csak egy példányt lehessen létrehozni. Mondok erre egy példát, vegyük épp az enumerációt, mondjuk legyen a törpe típusú változónk, ugye, akkor ez azt jelenti, hogy minden törpe, a szende, a szundi, a tudor, stb., ez mind egy-egy, tehát mindegy, mit tudom én, a szende törpe, az a szende osztálynak lesz lényegében egy példánya. És hát nyilvánvalóan akárhányan hivatkoznak a szende törpére, az mind ugyanaz a törpe kell, hogy legyen. Tehát az nem megengedett, hogy csinálok 7 darab szende törpét, vagy 5 darab szendét. Világos, ugye? Tehát akkor, hogyha enumerációs, tehát objektumok enumerációsak, vagy úgy mondanám, hogy osztályok enumerációs konstansok, akkor abból nem lehet többet készíteni, mert akkor hülyeség, akkor nincs értelme az enumerációnak. Például. Tehát igenis, ilyenkor azt szoktuk csinálni, hogy vannak olyan spéci eljárások, amivel meg lehet oldani azt, hogy egy objektum, egy osztály csak egyszer példányosítható. Esetleg elgondolkodhatnak azon, hogy lehet ilyet írni Jávába. Tisztázzuk, nem egy nagy ördöngőség. Tehát, hogy garantálom azt, hogy... Tehát ugye azt kell garantálni, hogy ne lehessen többször azt mondani neki, hogy jó. Hát nem egy olyan nagy etvasz, mert ugye nyilvánvalóan, hogyha én egyszer már azt mondhatom neki, hogy nyú, akkor már régen rossz, mert ha a konstruktor fut, akkor már él a rohadék, tehát akkor már neki annyi, akkor már elkéstem. Magyarul garantáltan public konstruktorral nem fog menni a dolog. Tehát ilyen egyszerű. De ezt gondolják végig, játszanak el a gondolattal. Nem tudom, van kérdés? Van? Mehetünk? Tessék, nem érti? Ja, jó. Na, kérem szépen, ugye azt mondtuk, hogy lehet az is, az UML 2 megengedi, az korábbi UML-ek ezt nem engedték meg, de az is megengedett, hogy egy attribútum az tulajdonképpen egy másik osztály legyen. Tehát, hogyha van egy A osztály, amiben van egy kis B attribútum, ami egy nagy osztálybeli elem, ugye itt van a B, a nagy B osztály, akkor az megfelel egy asszociációnak. Hát ezt így is szoktuk implementálni az asszociációt tipikusan. Ugye ez azt jelenti, hogy az A-ból van átjárás a B-be, hiszen az A-nak van egy B eleme. Tehát egyenértékű a kettő. És akkor megyünk át az operációkra. Ugye az operációk azok a... Hát amiket mi metódusként implementálunk az objektumba, és itt van megint az általános képlet, ez nagyon ronda. Tehát, de ne ijedjenek meg tőle, mert ez baráti, tehát hogyha ezt értelmesen olvassuk, akkor semmi különlegesség nincs benne. Képzeljenek maguk elé gondolatban egy C-függvényt, jó? Egy C-függvény headert. Mi van benne? Van egy name, hát a függvény neve. Utána kerek zárójelben van paraméterlista. Ugye, az ott állnak a paraméterek. Ez ismerős. Van egy return type, ez a visszatérési érték. Hát ezt a C függvénynél oda előre szoktuk írni, itt egy kettős pont után, ez a return value. És utána még egyéb propertiket akaszthatunk rá, és a név elé tehetünk egy láthatóságot. Ennyi. Tehát semmi különös nincs, ez majdnem pontosan ugyanúgy néz ki, mint egy C-s function header. Na most a paraméter lista az egy vagy több paraméterből áll. Egy paraméterbe pedig áll egy irány, és a paraméter neve adott esetben egy típus kifejezéssel. Ha van, akkor multiplicitás, tehát hogyha tömböt adok át, lehet még default érték és egyéb property. Ugye miért érdekes ez? Azért, mert átadhatok, ami izgalmas számunkra, hogy a paraméternél van olyan, hogy in-out és return. Tehát ez a négy direction, tehát átadási irány értelmes, akkor, hogyha nem tüntetjük fel a direction, akkor az in a predefinit. Ugye az in az mindig a klienstől a szerver, tehát az objektum felé adjuk át a paramétereket. Az out, ahogy ezt már megbeszéltük, ugye a szemantikát, az out, amikor a hívottból jön visszafele, az in-out a két irányú kapcsolat, és a return, azt tulajdonképpen mondtam, hogy a functionnek a return value-je az egy spéci outnak tekintető. Tisztázzuk, az egyes programozási nyelvek nem mindegyik irányt implementálják meg, de ez bennünket ne zavarjon. Hát így néz ki az operáció. Az operáció propertiei. Van olyan, hogy query. A query az tulajdonképpen olyan operáció, amit mi az algebrai szerkezeteknél behaviornek neveztünk, vagy annak egy fajtája, hogy nem változtatja meg magát a szerkezetet. Tehát végrehajthatom akárhányszor, nem változik meg semmi. Például, hogyha mit tudom én, egy polgárnak a nevét lekérdezhetem 77-szer, mindig ugyanazt fogom kapni. Semmi gond nincs. redefines, hát akkor, hogyha egy operációt fölüldefiniálok, akkor redefines, ordered, unique, ez a visszatérési értékekre vonatkozik, illetve egyéb tetszőleges korlátozást tudok hozzáadni az operációhoz. Hát az operáció ugye így néz ki, ugye hát onnan ismerjük meg, hogy zárójeleket szoktunk kirakni, ha nem vagyunk lusták. Tehát ugye ez egy public display, vagy bocsánat, nem mondtuk meg, nem public, ugye emlékeznek rá, azt mondtuk, hogy ha nem mondjuk meg a visibility-t, akkor nem nyilatkoztunk róla, de nem biztos, hogy public. Tehát ez egy display, ez egy private hide operation, ez ugye egy olyan publikus create window, aminek van egy tömb, tehát kételemű bemenete, visszatérési értéke window, és ez ugye egy class scope operation, tehát ez egy class operáció, tehát statik, a Java-ban alkalmazó statik operációnak, vagy statik metódnak felel meg. Húha! Na most az operációknál kell beszélnünk a szemantikáról, a végrehajtás szemantikájáról, amelyik háromféle lehet, szekvenciális, őrzött vagy konkurens. Miről van szó? Ugye a szekvenciális az olyan, hogy... Na, szóval mi a probléma? A probléma az, hogy eddig mindig abba gondolkodtunk, hogy mi kiadunk egy kérést egy objektumnak, valami requestet, és akkor erre ő valahogy reagál, ugye valami metódust végre fog hajtani. Na igen ám, de mindig feltételeztük, hogy ez úgy működik, hogy kiadjuk a kérést, az ott végrehajtódik, és azon nem nagyon gondolkodtunk el, hogy mi van akkor, hogyha valamilyen oknál fogva a világ olyan, hogy miközben ő végrehajtja a mi kérésünket, egy újabb kérés fut be. Ugye erről a dinamikáról még nem beszéltünk. Hát miért ne lehetne egy olyan objektum, aminek meghívjuk egy metódusát, ott tartunk éppen a kellős közepén, mikor egyszer csak kap egy másik helyről. Hát persze nyilvánvalóan ez olyan környezet kell, ahol ez működhet, de elvben ez működhet, ugye? Ugye ez a szekvenciális, tehát bocsánat, tehát a konkurencia. Nézzük a dolgot, nagyon egyszerűen elmondom a három eset közti különbséget, mégpedig úgy, hogy ezt a maguk abszolút megértsék. Képzeljék el, hogy van 2-3 telefonunk. Ezt ismerik ezt a figurát. Az egyiken beszélünk, mert végrehajtjuk a metódus hívást, mert lényegében jött egy request, nem? Na most miközben dumálunk, közben jön egy request egy másik telefonon. Na most akkor mi lesz? Na itt a három eset. Az első eset a sequential az azt mondja, hogy ez kizárt. Ilyen nem fordulhat elő. Ez garantált, hogy ilyen nincs, ez meg van oldva kívülről, hogy ha én egyen beszélek, akkor mindaddig, amíg beszélek, addig ilyen nem fordulhat elő. Erről a kaporszakálú öreg ott fönt gondoskodik, dolog el van intézve. Ez a sequential. Ugye így gyakorlatilag szekvenciává fokozódik le a dolog. A guarded az azt mondja, hogy befuthat ilyen hívás. Tehát most már nincs ott az öreg, aki ott azt mondja, hogy ez nem megy ki, hanem befuthat a hívás, viszont nekem van egy mechanizmusom, amely mechanizmus segítségével én ezt kezelem. Hát például úgy, hogy addig, amíg én beszélek, nem fogom fővenni a másikat. Szerencsétlen pedig ott vár. Ez egy abszolút korrekt megoldás, ugye? Tehát ez egy teljesen jó, ez az őrzött, a guarded, nekem, most ez persze úgy is lehetne, hogy nekem van egy titkárom, és ő megoldja ezt. Tehát hogy nem engedi be azt a telefont, nem kapcsolja be, kész. Tehát ott az őr, aki nem engedi be. És a konkurens az pedig, hát az, amit időnként szoktunk játszani, hogy te várjál, hívnak a másikon, és akkor megpróbálom a másikat kiszolgálni, főleg, hogyha ez a másik valami magas prioritású nőnemű, ugye akkor, tehát ugye, szóval ismerik. Na, tehát a három között ez a különbség, ugye ez... Akik itt ülnek, azok számára ez abszolút evidens. Ezek után bármilyen egyéb példát fölhozok én a vizsgán azt, hogy magyarázza el, hogy mi az, hogy őrzött, akkor maguk ezt egy pillanat alatt értik, ugye? Tehát a szekvenciálisnál nem fordulhat elő az, hogy verseny van. Az őrzöttnél előfordulhat a verseny, de megvan oldva az, hogy én egyszerre csak egyel foglalkozzak. Ezt adott esetben megoldom én. És a harmadiknál pedig bizony főkapkodjuk a telefont úgy, ahogy csöng, és valamit csinálunk vele. Hát ez a három szemantika, igen? Nem, az őrzőtnél az tipikusan arról van szó, hogy blokkolom őket. Tehát itt igazából ezt az őrzést, tehát igazából egyet hagy befejezni nekem. Ugyanis akkor, hogyha én elkezdek belemenni abba, hogy elkezdem fölfüggeszteni a hívásokat, akkor itt őrült problémák kezdenek lenni. Tehát az őr az azt jelenti, hogy a kaporszakálló, aki kívülről megvéd engem, az gyakorlatilag behoztam a képbe, és nekem kell erről gondoskodnom. Nagyon egyszerű, programba, ha a program egy szálú, és nincs benne, garantáltan nincs benne több szál, akkor szekvenciális, ugye? Semmi gond nincs, nincs probléma, vége. Na most abban az esetben, egy dolog előfordulhat, de az mondjuk bele van kalkulálva a dologba, a rekurzív hívás. Mert elvben előfordulhat, hogy rekurzívan hívok metódust, tehát egy metóduson belülről hívom meg ugyanazt a metódust. Na most erre megfigyelemmel kell lenni, ez része a dolognak, tehát ezen olyan nagyon nem lepődök meg, mert ez be van építve ugye az egészbe. Tehát normálisan a szekvenciális az, hogy egy szál van. A guarded az azt jelenti, hogy szinkronizálok, tehát igenis azt mondom, hogy szinkronize lesz az a metódus, és akkor egész egyszerűen majd a Java gép nekem ottan sorba állítja. És az utolsó, a concurrence pedig azt jelenti, hogy menet közben az ottan megszakít, átkerül a vezérlés a másikhoz, valahogy el kell varnom a dolgokat. Szóval ez tehát normális ember, ha nem muszáj, ebbe az utolsóba nem megy bele, mert ez szörnyű. Active object. Ha már itt tartunk a konkurenciánál, akkor meg kell említeni, hogy igenis ismeri az UML, a kettes ilyen dupla fallal jelöli. Active objectet, active object alatt értjük azt, akinek saját szála van. Tehát normálisan egy rendes mezei alkalmazásban ugye egy szálon fut, a main-nel, amikor, tehát ott meghívjuk az induló alkalmazásunknak a mélyét, akkor szépen elindul a program, és akkor egy szálon futkos, el van intézve. Na most akkor, hogyha én nekem sikerül valami threadet ott beújítanom, és több szálon kezd el futni a programom, hát akkor lesz olyan aktív objektum alatt értem azt, hogy most már nem az lesz, hogy én benyújtok egy kérést, és akkor ő erre reagál, és akkor én folytatom a tevékenységemet, hanem az lesz, hogy egy threadet elindítok egy folyamatot, én futok tovább, ő is fut, és akkor ő most már saját szolgáltatásokat kér tőlem teljesen függetlenül, tehát akkor már több szálon futunk. Tehát ezt pedig ilyen aktív objektumnak nevezzük. Template, szerintem ezen nincs sok magyarázni való, mert maguk ezt baromira tudják. Ugye a template osztályok parametrizált osztályok, amikor típussal, mondjuk igazából típussal szoktuk. Ezt úgy jelöli az UML, hogy ilyen szaggatott vonalas dobozba beírja azokat a propertiket, amik kötnek. Tehát például legyen egy MyArray ilyen template típusom, és akkor ebből én le tudok generálni például int-array-t, akkor, hogyha a T-típus az integer lesz, az I pedig 10, akkor 10 elemű integerekből álló tömböt generáltam, ezt a bind-dal. A bind sztereotípiával ellátott, ez egy dependencia, egy függőséget jelent, majd erről fogunk beszélni erről a nyíról. Ugye az int-array baromira függ a MyArray-től, hiszen abból fogjuk előállítani. De ugyanakkor csinálhatunk ebből a MyArray template típusból egy adressbookot is, akkor, hogyha a típus, az elem az adress lesz, tehát ez egy ilyen Notes telefonkönyv, és mondjuk az elemek száma 20. Hát ezt jól ismerik, hogy mivel jár egy ilyen. Classifier. Kérem szépen, kénytelen vagyok bevezetni egy olyan fogalmat, amit hát eddig nem, gondolom, nem hallottak, ugye? Nem, ki hallott ilyet, hogy classifier? A magyar nevére azt hiszem egy javaslatot hallottam, egyszer azt mondták rá, hogy osztályszerű. Na, következő, tulajdonképpen a classifier is egy metaosztály. Ezt az UML-be találtuk ki arra, hogy olyan elemeket, amelyek olyasmik, mint az osztály. Gondolom maguk is szembesültek már azzal, hogy ugye az osztály meg az interfész az baromi rokon. És nagyon gyakran, mikor egy programról beszélnek, akkor igazából, hát most nem csak azt mondhatják, hogy osztály, hanem azt is, hogy osztály vagy interfész. És akkor, ha hosszan beszélünk, tehát azt mondjuk, hogy hát igen, itt állhat egy osztály vagy egy interfész. Vagy egy változónak a típusa lehet osztály vagy interfész. Ugye, mert interfész típusú is lehet egy változó, minden további nélkül. Tehát nagyon sokszor előfordul, hogy például az osztályt és az interfészt alternatívaként tudjuk használni. De persze nem csak őt, hanem még vannak más UML elemek, például a komponens, a use case, különböző adattípusok, ezek mind úgy viselkednek egy adott kontextusban, mintha osztályok lennének. Tehát az UML definiál ezen osztálynak kinéző dolgok fölött egy metaosztályt, amire azt mondjuk, hogy classifier. Mi fogjuk használni azért, hogy ne kelljen azt mondani, hogy ez egy osztály, egy interfész, egy use case, egy adat, primitív adat, és így. Meg gondolják meg, például ott szokott mindjárt probléma lenni, hogy egy változó ugye lehet primitív is. Tehát, ugye, mit tudom én, egy integer vagy egy karakter, de lehet egy class is. Na most akkor itt elkezdjük magyarázni, hogy akkor most akkor ez most adattípus, vagy class, vagy interface, classifier, és a dolog el van intézve, és akkor tudjuk, hogy ez olyan, aki osztályként is tud viselkedni. És hát akkor jöhetnek a relációk. Kérem szépen, a relációk azok azt jelentik, hogy össze vannak kötve UML modellelemek. A hagyományos világban ugye két class szoktunk összekötni, és akkor annak valami nevet adunk. Kérem szépen, a legfontosabb reláció, amit mi szeretünk leginkább, ez a dependency, a függőség. A függőségre tulajdonképpen szerintem maguk emlékeznek, legalábbis kellene, hogy emlékezzenek. Ugye akkor, amikor én beszéltem a kohézió, illetve a csatolás fogalmáról a tervezés során, akkor végül is azt mondtam, hogy próbáljuk meg az elemek közötti kapcsolatokat, már a különböző szerkezetek közötti kapcsolatokat minimálisan csatolni, mert a csatolás az végül is azt jelenti, hogy hát az egyiknek a változása maga után vonja a másikat. Ez lényegében egybeesik a dependency, tehát a függőség definíciójával. Miről van szó? Képzeljék, hogy van egy alkalmazásom, az alkalmazásom pedig használja, ez mondjuk egy Java alkalmazás, használja a stacket, a Java stack osztályát. Akkor én ezt így jelölöm, szaggatott vonallal, sima nyillal, és ez azt jelenti, hogy az én alkalmazásom függ a stack osztálytól. Hát gondolják meg, hogyha a stack osztályt megváltoztatja a Java holnap után, akkor én baromira függök tőle, mert kénytelen vagyok utána változni. Mert egyébként kidobhatom a programomat. Ugye? A helyzet az az, hogyha én használni akarok egy másik osztályt, akkor én függeni fogok tőle. Úgy nem tudom használni, hogy nem függök tőle. Tehát mindenféle használat az élből egyfajta függőséget jelent. Hát ezt alapértelmezésbe, ezt ezzel a nyillal jelöljük, és ez fordítva nem igaz, mert a Java stackje nem függ az én alkalmazásomtól. Hát jól is néznénk ki, hogy egy Java standard osztály függ attól, hogy én milyen programot írok. Tehát ez irányított. Ugye értik? Na most ez egy alap dolog, tehát a függőséget nem lehet megúszni. Ennek vannak különböző alváltozatai, amiket itten ki fogok emelni. Hát például az egyik alváltozata az asszociáció, az association, amelyiknek az a lényege, hogy egy szemantikus relációt definiál. Tehát valami komoly, tartalmas kapcsolatot. Mondok egy példát. Mondjuk köztem, meg a bolti eladó kisasszony között van egy függőség, mert én kérek 10 dl a parizert a kisasszonytól, én függök tőle, mert ha nem ad, akkor éhes maradok. Tehát ez egy alapvető függés. Igen, hát pontosan. Na de mondjuk köztem és a feleségem között, aki szintén egy nőnemű lény, ezt talán ma nem értelmetlen hangsúlyozni. Tehát szóval... Ugye közöttünk más, teljesen más a függőség. Noha én sokkal jobban függök a feleségemtől, mint a kisasszonytól. aki a parizert adja vagy nem adja. Ugye ez egy nagyon mély szemantikus kapcsolat, mindenféle szerződés, meg x év együttélés, stb. Ugye érzik, hogy azért ez egy olyan tartalmas, egy olyan húzós dolog, ez úgy bele van égetve mindkettőnkbe. A parizeres kisasszonynyal úgy nem. Szóval, na hát ez a különbség. Szóval függés az van, csak a mögötte álló szemantika az nem minden. Ugye érthető? Szóval magyarul ez egy komoly szemantika van mögötte, és tulajdonképpen maga az asszociáció is igazából osztály, tehát ilyen osztály jelleggel viselkedik, mert példányosodik. Ugyanis a vásárló és a parizeres kisasszony közötti függőség, az fönnáll, hát hogyha én megyek oda, akkor köztem és a kisasszony között van, ha maga megy oda, akkor maga és a kisasszony között van, de mondjuk hárman állnak a pultnál váltásban, mire maga megy, a másik kisasszony megy. Tehát érzik, hogy ez az asszociáció is ugyanúgy példányosodik, mint ahogy egy objektum megpéldányosodik egy osztályba, és tulajdonképpen az asszociáció, mint fogalom, az nem egyéb, mint ezen példány kapcsolatoknak a burkolata, ugye? Tehát lényegében tulajdonképpen egy halmaza a benne meglevő elemi kapcsolatoknak. Ezeket az elemi kapcsolatokat úgy hívják, hogy link. Tehát akkor, hogyha mit tudom én, XY dolgozik a HP-nél, Gáz Géza dolgozik az IBM-nél, ugye közöttük van egy ilyen munkavállaló-munkaadó kapcsolat, és akkor ezek mindegy-egy példányai a munkavállaló-munkaadó közötti asszociációnak. Na most az asszociációnak az egy olyan állat, amit egy ilyen folytonos vonallal szoktunk kifejezni, és ez a folytonos vonal összeköti a megfelelő, az egymással kapcsolatban álló elemeket. Tipikusan két elemet összekötő asszociációval foglalkozunk. Ugye ahogy az entitás relációknál is beszéltünk, mert ez azért nagyban hasonlít ehhez szemantikáját tekintve, ugye ahogy ott is beszéltünk arról, hogy elképzelhető többes reláció, elképzelhető többes asszociáció ritka. Tehát normálisan az asszociációnak két vége van, és a végéhez kapcsolódnak tulajdonképpen a klasszifájerek. Tehát ugye, mert itt nem csak persze, nem csak osztály állhat, hanem állhat interfész is, ugye? Hát itt ezért is hoztam be a klasszifájert, hogy ne kelljen állandóan magyarázkodnom, hogy osztály vagy interfész. Hát igen, lényeg az, hogy egy klasszifájer áll itt, meg itt, és akkor ez összekap. Tehát itt van a személy, itt van az autó, két asszociációt definiáltam, az egyik az, hogy vezeti, a másik az, hogy birtokolja. Hát ez nem biztos, hogy összeesik a kettő. De ez két különböző asszociáció, mind a kettő egy komoly szemantikus kapcsolat, ugye a tulajdonlás az be van írva mindenféle könyvekbe, forgalmi engedélybe, stb. A vezeti az meg egy nagyon komoly kapcsolat, hiszen az ottan dinamikusan mozgásában irányítja a vezető az autót, és viseli persze az összes következményeit a tetteinek. Na jó! Vegyünk egy következő példát, ugye itt van a cég, meg itt van a személy, és akkor köztük van egy állás nevű asszociáció, amelyiknek ezen a vég, ugye nagyon egyszerű, ugye mondtam, hogy az asszociációnak két vége van, és a két végét elnevezhetjük, ezeket úgy nevezzük, hogy ról, szerepek, és ez a vége, ezt a végét az asszociációnak úgy nevezzük, hogy munkaadó, ez pedig úgy, hogy munkavállaló. És majd, hogy ez miért érdekes, azt majd mindjárt meglátjuk. Tehát szerepekkel elnevezem a véget, és ugye ehhez a végponthoz kapcsolódik a classifier, ami ide áll, ami az asszociáció végén áll. Majd mindjárt kiderül, hogy miért fontos ez, de előbb beszéljünk ennek a multiplicitásáról. Ugye itt is, mind az entitás-reációs diagramoknál beszélhetünk a multiplicitásról. Itt egy picit másképp jelölik, tehát itt nem a csirkelábas karikás módszer, hanem a csillaggal jelöljük a zéró vagy többet, és azzal, hogy egy pont-pont csillag, vagy egy pont-pont hét, tehát ez jelenti a konkrét számokat. Ugye egy cégnek valami egy vagy több alkalmazottja van, hát tételezzük föl, hogy egy alkalmazottja minimum van a cégnek. Túloldalt pedig hát a személyhez tartozhat több cég, tehát több állás, hát beleértve a zérót is, amikor szegénynek éppen nincs munkája. Na jó, viszont ha van egy ilyen job, akkor fölvetődik az a probléma, hogy hova tegyük a fizetést. Ugye a fizetés az mindig egy jó kérdés, hogy hová tegyük. Hát most úgy értem, hogy hova kapcsolódjon az, hogy fizetés. Ugye lehetne kapcsolni a céghez, de ha a céghez rakjuk a fizetést, akkor őrült baj van, mert hiszen annyi fizetés bejegyzésnek kell lenni, ahány munkavállalónk van. Hát az nem biztos, hogy szerencsés. Kapcsolatjuk a személyhez, ugye a személy esetén meg az a probléma, hogy akinek több állása van, akkor annak több fizetése is van. Akkor mit csinálunk vele, most fölveszünk több fizetést? Szóval egyébként ez a probléma ismerős az entitásrelációs világból, ezért bevezetjük az asszociációs osztályt. Az asszociációs osztálynak pontosan az lenne a szerepe, hogy az asszociációhoz, amiről eddig csak azt mondtam, hogy összekapcsolja a két végén álló klasszifájereket, hogyha ennek saját attribútumai kezdenek lenni, mert lehetnek, mert azt mondtam, hogy ugye ez is valami, ami megpéldányosodik. Hát ha meg megpéldányosodik, akkor rendelhetünk hozzá most már egy igazi osztálynak tűnő valamit, ez az asszociációs osztály, és itt van a salary, mint attribútum, és ez tulajdonképpen a job osztály, tehát a job asszociációt megvalósító osztálynak az attribútuma. Mit tudunk még erről mondani? Hát aki az entitásrelációs világban járatos, az valójában pontosan tudja, hogy ez nem igazán más, mint egy kapcsolótábla. Ugye? És a kapcsolótábla, ami összeköti a megfelelő párokat, ugye, hogyha van saját attribútuma, hát akkor ez egy picit kiterjesztett kapcsolótábla. Na, akkor már nagyon szépen állunk, már csak ez hiányzik itt, és ezt a Manages asszociációt pont azért hoztam be példaként, hogy meg tudjam önöknek mutatni, hogy mi a rólnak a szerepe. Ugye a ról, az a szerep, az itt áll az asszociáció végén. És ahogy tudják, hogy nem mindegy, hogy bizonyos szerszámok melyik végén helyezkedünk éppen el, nagyon-nagyon-nagyon lényeges kérdés. Na most ez ugyanígy itt is baromi lényeges kérdés. Képzeljék el, hogy ugye minden állásnál, ugye, tehát ahol állásban vagyunk, ott általában van főnökünk. Tehát nagyon ritka az, hogy nincs főnökünk. Mondjuk a cég legfelső vezetőjének nincs főnöke, de igazából egy normálisan vezetett cégnél mindenkinek van egy közvetlen főnöke. És egy főnök alá pedig valahány dolgozó van hozzárendelve, leszámítva azokat a spéci állásokat, ahol van olyan főnök, akinek nincs beosztottja. Kérem szépen, ha ilyen pozícióra tudnak törni, akkor ezt erre azonnal bukjanak rá, ez egy baromi jó dolog. Tehát érdemes ilyen állást szerezni, hogy csak főnök és nincs beosztott, óriási. Na, lényeg az, hogy tehát magyarul egy job, az ugye úgy néz ki, hogy akkor... Hogy itt van az állásban, valakinek van főnöke, ugye nulla vagy egy főnöke van, hát a nulla az csak arra a legfelső vezetőre igaz, és ugye egy főnöknek pedig itt vannak a beosztottjai, aki az adott munkában, az adott állásban az ő beosztottjai. Na most ugye nagyon nem mindegy, hogy mi a worker vagy a bosszágon üldögélünk, értik? Itt ugyanis ebben az asszociációban arról van szó, hogy két job példány van összekapcsolva. Tehát ugye a job példány az azt, hogy mit tudom én, magad a HP-nál állásban van. Ez az egyik példány. A másik példány az, hogy mit tudom én, maga is állásban van a HP-nál, de maga az ő főnöke. Ugye akkor a két job között, ugye itt a kapcsolat, hogy a maga főnöke, ő a maga beosztottja pedig ő. Szóval ez ezt jelenti, tehát lehet asszociáció ugyanannak az osztálynak két különböző példánya között is. És ez pont ezt írja le, és akkor, hogyha ilyen van, akkor nagyon nem mindegy, hogy melyik végén ülünk a dolognak. Egyébként se, de ilyenkor aztán végképp. Az asszociációnak van neve, akkor, hogyha slash-t írunk a neve elé, akkor az egy örökölt asszociáció, majd erre lesz példa, hát ugyanúgy, ahogy egy osztályból lehet örökölni, egy magasabb szintű asszociációból lehet leszármaztatni más asszociációkat, lehet property, lehet ennes az asszociáció, de mondom, ezzel nem nagyon kell foglalkozni. Lehet ennek a célja az, hogy specializáljak, illetve újra definiáljak, akkor például lehet constraintet adni egy asszociációnál. Itt van az autó, akinek a tulajdonosa lehet person vagy company, ugye, vagy céges vagy magánautó, és ugye itt mindkét helyen az owner vég, tehát a tulajdonlásban az owner végén két különböző classifier állhat. Na most ide constraintként fölírom, hogy ez X-or, tehát csak az egyik állhat fönn, olyan autó nincs, amelyik se nem magán, se nem céges tulajdon, és olyan sem, amelyik ugye mindkettőnek egyszerre. A multiplicitásról már beszéltem, azt úgy jelöljük, hogy alsó korlát, két pont felső korlát, a névről beszéltem. Navigálhatóság. Na ez egy érdekes fogalom. A navigálhatóság arról szól, hogy a classifier egy példányából van közvetlen, hatékony út a másik, az asszociációban álló objektum példányának elérésére. Hogy mit jelent az, hogy hatékony megoldás van, az egy implementációs részletkérdés. Itt például egy lehetséges megoldás az, ugye ez A-ból irányított a B fele, tehát ez nagyjából azt jelenti, hogy az A-ból valahogy el tudom érni a B-t, és ezt például úgy csináljuk, hogy az A-ban van egy pointer a B-re. Sőt, és itt jön a role-nak az átértelmezése, a role gyakran arra használjuk, hogy a role név alatt, role néven nevezzük el a pointert. Gondolják meg, hogyha az A-ból nekem el kell érnem a B-t, ez azt jelenti, hogy az A-ban kell, hogy legyen egy B-re mutató pointerem, amit valahogy el kell nevezni. Hát a legcélszerűbb, ha úgy nevezem el, ahogy ez a role name van, tehát ez esetben az A-ban van egy end B nevű változó, egy attribútum, amelyik egy referencia erre a B-re. Ugye ez egy garantált átjárás. Ez meg van oldva, ez egy elég hatékony megoldás szokott lenni. A probléma persze akkor van, hogyha nem egyet kell elérni, hanem többet. Hát a többet akkor kellene elérni, mint ahogy itt is végül is többet kell elérni, akkor itt lehet, hogy valami kollekciót kell alkalmaznunk, és ezen kollekció keresztül lehet elérni. Szóval mindegy, lényeg az, hogy akkor van átjárás, hogyha hatékony módszer van. Na most a másik, ugye az, hogy nem navigálható, a nem navigálhatóságot azt egy kereszttel szokták jelölni, ez azt jelenti, hogy a B-ből az A nem érhető el. Az, hogy nem érhető el, ez is egy érdekes kérdés, mert mit jelent az, hogy nem érhető el? Semmiféle módon nem lehet innen ide átmenni. Nem, az UML azt mondja, hogy elképzelhető, hogy elérhető a B-ből az A, csak erre nincs effektív módszer. Tehát nincs hatékony módszer. Elképzelhető, hogy ezt úgy kell csinálni, ami egy ronda megoldás, hogy elindítok egy keresést az A-n, és megkeresem, hogy kik azok, akik a B-re mutatnak. Hát ez egy csúnya módszer, de ez egy nem effektív megoldás. Elvileg az UML definiál olyat, érdemes megnézni az UML könyvet, amiben az asszociáció mindkét vége olyan, hogy nem navigálható. Na most arra, hogy ez mikor jó, és ki használ ilyet, ilyet még soha nem láttam, tehát józan ember, nem tudom, hogy tud ilyet csinálni, de az UML megengedi, még a példák között is van ilyen. Tehát az élet ilyen. Na most még azzal fejezném be itt akkor az órát, hogy itt van ez a role, és itt a role előtt áll egy mínusz. Mit gondolnak, mi ez a mínusz? Hát nem egy nagy tudomány persze, ugye ez láthatóság, ez azt jelenti, hogy privát, tehát pont erről van szó, hogyha ez egy attribútummá alakul át itt, akkor ez, itt megmondom a láthatóságát is. Ugyanis fölösleges akkor nekem itt fölvennem az A-nál az NV attribútumot, hanem ez automatikusan ugye a generátoromat tudom majd úgy vezérelni, hogy ez úgy generálja nekem a szükséges szerkezetet. Na kérem, hát akkor végezetül annyit, hogy szerdán befejezzük ezt a részét már sok nincs hátra ebből a szerkezeti leírásból, és akkor példákat fogunk csinálni, többek között olyan szépeket is, mint ami a házi feladatban jutott mindenkinek, ilyen Felejjünk rá című játék. Úgyhogy aki szerdán eljön, az hozzájut némi segítséghez a házi feladatot érintően. Köszönöm, hogy meghallgattak, a viszontlátásra. Köszönöm szépen!